Evezz a mélyre. Az érett személyiséghez vezető út. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Talán egyszer egy színészmesterség órán játszottam azt, hogy összegúbózott mozdulatlanságból indulva szerre felismertem végtagjaimat, csuklómat, amiből meglepő módon kettő is van, aztán ujjaimat. Aztán észrevettem, hogy ki tudok nyújtózni. Át tudok fordulni a hátamról a hasamra, aztán felfedeztem az ülést, és ekkor véletlenül hozzáértem az arcomhoz. Jé, valami kiáll az arcomból. Ez az orrom. Na és így tovább. Ez amolyan játék, tudom, de az életünk egy szakaszán nagyon fontos felfedezések voltak ezek. Fekete Krisztina vagyok, önök pedig, kedves Mária Rádió hallgatók, a Mustármag Megújulás Szolgálat Evezz a mélyre című műsorának első adását hallgatják. Ennek az adásnak a hátterében ügyes kis szerkesztőcsoport áll, akiket reményeim szerint hamarosan önök is megismerhetnek. De most hadd térjek vissza a bevezető gondolatokhoz. Pici babakorunkban tehát megtettük fontos felfedezéseinket a testünkről, később környezetünkről, majd mi értek halmazával bombáztuk a nagyokat, és egyszer csak, amikor már nem volt mindegy, hogy mit ad ránk az édesanyánk, mindenféle addig gondot nem jelentő kérdések jelentek meg a szívünkben. Hoppá! Van valami bennem. Egy belső világ. A szívem. Az érett személyiséghez vezető út kiinduló pontja. És így jutottunk el az adásunk alcíméhez. Az érett személyiséghez vezető út. És itt megemlíteném, hogy két másik alcím is megfogalmazódott bennünk. Az egyik a személyiség fejlődés útjai és harcai, valamint a személy útja a közösségig. Az előbbi úgy gondolom, hogy magáért beszél, a másik viszont ebben az individualizálódó világban talán magyarázatra szorul. A Szentírás első oldalain olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. De vajon a saját belső világon felfedezése után észreveszem-e, hogy a másiknak is van szíve? Tudok kapcsolatot teremteni vele? Fent tudom tartani ezt a kapcsolatot? Éltetni tudom? Közösségemen belül megvan már a helyem? Hogyan válaszolok, ha megkérdezik, ki vagyok? Mit mondok magamról? Ismerem már a hivatásomat? Egyáltalán mi az a hivatás? Tudok dönteni? Vagy addig húzom-nyúzom, hogy eldöntik mások helyettem? Vagy amire meghozom a döntésemet, már senkit sem érdekel? Nos, kisé, elragadtatott a kérdések árja, de talán nem véletlen, hiszen ilyen és ehhez hasonló kérdéseket mindenki feltett már, vagy előbb-utóbb feltesz magának. Még ha tudatosan nem is fogalmazza meg. És ezek a kérdések részét fogják képezni ennek az adássorozatnak. Ebben az adásban tehát arra hívjuk meg kedves hallgatóinkat, hogy evezzünk a mélyre a szívünkben. Melyben néha elkelne egy forgalmi rendőr, vagy éppen rettenetes unalom lepi meg. Vagy egyszerűen túlpörgött a szürke hétköznapokban és munkafüggővé vált. Vagy abban a szívben, amely lázad a szülő és a világ ellen, vagy abban a szívben, amelyet sérülés ért. Vagy amelyet senki sem ért. Esetleg senki sem lát. Nagyon hosszú a lista, de mielőtt mélyebbre eveznénk ebben az adásban, úgy érzem, hogy be kell mutatnom a Mustármag Megújulás Szolgálatot, hiszen ennek az adásnak én csupán a házigazdája vagyok, és az adás ennek a szolgálatnak az Istennel megélt tapasztalataiból nőtt ki. A Mustármag közösség néhány nagyenyedi tanítóképzős lány kezdeményezéséből indult, akik szerettek volna együtt imádkozni és növekedni Isten szeretetében. Erre az igényre válaszolt az akkori enyedi plébános Pap László, aki az egyház beleegyezésével 8 diáklánynak alakított ki bentlakásos keretet az enyedi plébánián. Így kezdődött. Az enyedi évek után Marosvásárhelyre tevődött át a közösség bázisa, úgymond, és 2001-ben veszi kezdetét a Mustármag Kairosz Közösség Evangelizációs Megújulás Szolgálata, amelynek célja egy átfogó egyházmegyei megújulás szolgálat kiépítése. 2005-ben Csató Béla Maros kerületi esperes felkérte a közösséget, hogy a Marosvásárhelyen újonnan létesülő kollégium lelki és szellemi vezetését vállalja fel. A kollégiumba tehát 70 személy költözhetett be 2005-ben. Ma már 116-on laknak a kollégiumban egyetemisták és középiskolások, és közülük kerültek ki azok, akik ennek az adásnak a háta mögött meghúzódó szerkesztőcsapatot alkotják. A Mustármag Megújulás Szolgálat központi fontosságot tulajdonít a személy belső életében létrejövő megújulásnak, hiszen ez tud majd közösségi vágyjá érlelődni. És így módon nagy hangsúlyt fektet az érett személyre valló értékrend kialakítására, amely Jézus személyéből és saját kultúrájából táplálkozik. Ebben kell folyamatosan megújulni és közösségben megélni ezt. Dióhéjban így foglalhatnám össze azt, ami valóban fontos a mustármag megújulás szolgálat számára, és amely egyben ennek az adásnak a gyújtópontja. Néhány perc múlva Maki Júliával, a közösség egyik tagjával beszélgetek. Ő az egyike azoknak a nagyenyedi tanítóképzős lányoknak, akik megtették a közösség első lépéseit, és úgy gondolom, hogy az általa megfogalmazott gondolatok segítenek nekünk bepillantást nyerni ennek a közösségnek az életébe. Mustármag megújulás szolgálat legelső rokkoratóriumából hallhattunk részletet, címe Magnificat, zeneszerzője pedig Sárosi Péter. Önök pedig, kedves hallgatók, a Mustármag megújulás szolgálat Evezza mélyre című műsorának első adását hallgatják. A vendégem Maki Júlia, aki tanúja volt annak a kegyelmi történésnek, amely Nagyenyeden 1993-ban a Mustármag közösség megalakulását jelentette. Szeretettel köszöntelek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves Júlia, beszélnél nekünk a Mustármag közösség történetéről, a közösség indítópontjáról.
Amikor a Mustármag közösség történetéről beszélnem kell, akkor mindig az jut eszembe, hogy milyen nagy ajándéka Istennek az, hogy szabad akaratot adott nekünk, és hogy nem mindegy, hogy a személy, vagy akár a közösség mit csinál ezzel az akarattal, hiszen közös akaratunk is lehet. Hát, amikor ez a Mustármag közösség indult, akkor valamit akartunk így gyermekdedül, naivan, nagy-nagy egyszerűséggel, mégpedig azt, hogy Istenre építsük az életünket, közösen imádkozzunk, közösen szolgáljunk, és hát mi lenne, hogyha ezt úgy tennénk, hogy közös otthonban laknánk. És amikor így képileg az jut eszembe erről, hogy amikor gyerek voltam, elvittek a Marosnak a forrásához, és ámuldoztam, hogy ilyen kicsi, vékony csermelyke, és ebből maros lesz, hát annyira hihetetlen volt. De hát ugyanezt tapasztalom a mustármag közösség életében is, hogy ez a kicsi kezdeményezés is ekkora folyammá duzzadt, szinte hihetetlen, hogy Isten hogy meg tudja áldani azt a kicsi akaratunkat, amink van, amit oda tudunk tenni.
Milyen érdekes, hogy bennem is ez fogalmazódott meg, ahogyan olvastam a mustármag közösség történetét, hogy az Isten hihetetlenül komolyan vette azt, ami akkor néhányatok szívében élt.
Igen, hát nekünk nem voltak csak álmaink és céljaink, és ezt vittük Isten elé, és gyakorlatilag azt akartuk, hogy akár csak a mustármag, amely kisebb minden magnál, és amely majd fává terebélyesedik, annyira, hogy még az ég madarai is fészket raknak ágai között. Tehát ennyire próbáljuk megélni Isten országát, hogy hasonlóvá váljunk ehhez a példabeszédben levő kis maghoz. És ennyi volt a mi részünk. Ezért, hogyha a mustármag közösségről beszélek, akkor, és a történetiségéről, akkor mindenképpen Istenről beszélhetek, és arról, amit Isten adott és tett. Nem is magunkról, hiszen mondtam, említettem, nekünk csak álmaink voltak, és akartuk, hogy ez a megvalósuljon, ez a szentírási rész, és mosolyogva mondom azt, hogy mi nem tudtuk a formát, hogy ez hogyan fog megvalósulni, de Isten nagyon jól tudta. Mert azóta is hát legalább 200 diák fészket rakott az otthonainkban, amit a mustármag közösség létesített, és az Isten országát is megélték azok, akik nyitottak voltak, méghozzá közösségben, szeretett közösségben. Úgyhogy nagyon nem lehet viccelni azzal, amit akarunk, amivel Isten előtt megállunk, mert ő ezt nagyon komolyan veszi, ezt tapasztaltam.
Visszatekintve, hogy látod, mi az, amit rátok bízott az Úr? Mit adott a kezetekbe, a szívetekbe?
Hát mit is adott nekünk az Isten? Hát nagyon sok mindent. Elsősorban lehetőséget adott arra, hogy szolgáljuk őt, megelőlegezett bizalmat, ránk bízott embereket, anyagiakat adott ahhoz, hogy ki tudjunk bontakozni a célunk fele, amit már említettem, és megáldotta mindezt. Dióhéjban ennyi a mi történetünk.
Tehát te már jó néhány éve élsz közösségben. Szeretném, hogyha megosztanál velünk erről valamit, amit fontosnak tartasz, hiszen annyi minden történhet ott, ahol emberek együtt élnek, és együtt próbálnak meg szolgálni, Isten dicsőségére élni.
93 óta közösségben élek, és azt látom megvalósulni, amit Jézus is mondott, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És hálát adok, hogy ezt megtapasztalhattam ennyi éven keresztül. Úgy gondolom, hogy közösségben élni, közösséghez tartozni, kegyelmi forrás és Istentől való nagy-nagy áldás, gazdagodás úgy emberségben, mint hitéletben. Amikor Marosvásárhelyen laktunk együtt egy tömbházlakásban, azt írtuk ki a csempére, hogy ime mi gyönyörűséges, ha együtt laknak a testvérek. És ennek a gyönyörűségét valóban megéltük, nehézségeivel együtt, de ezekre a nehézségekre azt mondhatom, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, mert minden apró surlódásból, hétköznapi gondból csak tanulni tudtunk, és úgy gondolom, hogy az evangélium az csak közösségben és csak emberek által, emberek között tud megvalósulni. Ott kapja meg az igazi értékét, ott kezd csillogni igazából.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és áldjon meg téged a szolgálatodban az Úr.
Köszönöm szépen.
És most hallgassunk meg még egy részletet a Magnifikát című rokoratóriumból. Énekel Jan Zakata és Rezsnyák Róbert.
Te vagy a kezdet és a cél, hozzád a sóhaj épp úgy elér, akár fenyőfák porát vinné a szél. Akár akár fenyőfák borát vinné a szél.
Te vagy a kezdet és a cél, hozzád a sóhaj épp úgy elég, akár fenyőfák borát vinné a szél, akár fenyőfák borát vinné a szél.
Az érett személy. Az érett személyiség a tárgya, témája ennek a műsornak, éppen ezért láttam jónak, mielőtt nagyító alá helyeznénk ennek az összetevőit, hogy először csupán a fogalom lényegére világítsunk rá. Röviden beszéljünk arról, hogy mit fedez az elnevezés. Éppen ezért kértem meg Pap László római katolikus papot, hogy beszéljen nekünk erről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hogyan tudjuk megragadni az érett személy lényegét, főbb jellemzőit?
Ha az érett személy és az éretlen ember között párhuzamot vonunk, akkor tudjuk igazán megérteni az érett személyiségnek az igazi jegyeit. Az éretlen embernek az az első baja, hogy nincs hiteles Isten élménye, nincs hiteles Isten kapcsolata. Torz az Isten kép, akkor torz a világkép, nem tudja minek hol a helye. Torz az önértékelése, vagy gőgös, vagy pedig állandóan kisebb rendűségbe szenved, állandóan sértődik, állandóan elégedetlenkedik. Döntésképtelen. Nem tud felelősséget vállalni. Állandóan a benyomásoknak, helyzeteknek, divatnak, reklámoknak a fogja. Ezek az éretlen emberek a korszellemnek, a divatnak a felvásárló tömege. Ők az idomított tömeg. Minden újért naivan lelkesednek, állandóan új áruért, új információkért, új ruháért, új kapcsolatokért rohangálnak. És legtöbbször sáncba mennek, és ilyenkor mindig külsőt hibáztatnak, vagy más embert.
Ezek tehát az éretlen személyről árulkodó jegyek. De mit mondhatunk el ezzel szemben az érett személyről?
Az érett személynek a legelső tulajdonsága az, hogy helyes Isten képe van, helyes Isten kapcsolata van. Jézus is ezzel kezdi a küldetéseit, hogy meghatározza, hogy ki ő. Állandóan arra törekszik, hogy helyes képet kapjanak róla. Megmondja, ő a világ világossága, ő az élet, ő az út. Világosan megrajzolja az atyának az arcát, az irgalmas atyát. Ha helyes Isten képen van, akkor helyes a világképen. El tudok igazodni a világba. A következő tulajdonságom az, hogy helyes az önértékelésem. Ebben a világban, az Isten kapcsolatban látom, hogy ki vagyok, hol a helyem. Az Úr Jézus is fölteszi a kérdést a tanítványainak, hogy kinek tartotok engem? Tehát ez a fő kérdés. Második szempontot Keresztelő Szent Jánosnál találjuk meg, amikor kijönnek Jeruzsálemből a farizeusok, és fölteszik neki a kérdést, hogy ki vagy te? Mit mondasz magadról? Tehát mit mondok magamról, és kinek tartom Jézus Krisztust? Ez a két pillér, amelyiken áll az érett személyiség. Az érett személy lelki-szellemi táplálékait megtalálja saját forrásában. Aki hisz bennem, annak szívéből élővizek forrásai fakadnak. A szamarai asszonynak Jézus nagyon világosan megmondja ezt. Saját kultúrája van. Az egész életét, lelki világát, a saját életteréből, saját, így mondhatnám, hogy saját éghajlatából gazdálkodik. Főleg a mostani fiatalok megvetik a falusi embert, a falusi környezetet, de ha kicsit visszamegyünk mélyebbre, pár évtizedet, akkor azt látjuk, hogy a falusi ember ilyen formában teljesen érett személyiség volt. Mert a lelki táplálékát a saját környezetében megtalálta. Rengeteg éneket tudott, ha bánata volt, akkor olyan, ha öröme volt, kifejezt azt legalább 100 féle formában. Csak ezt az egyetlen mozzanatot, hogy az íget testére a karácsonyi érményt, több mint 240 énekkel fejezte ki. A mai hivatalos egyházi énekeskönyvben csak 24 van a 10%-a. Pedig ma nyomda, és a technikának mérhetetlen skálája mindenüttünk van. Ugyanezt mondhatjuk, hogy önálló volt gazdaságilag is. A kender maga kezibe volt, abból ha kell egy törőközőt, lepedőt, inget, mindent elé hozott. Ugyanígy az élelmiszer gazdag skáláján a törbuzától egész a, ugye, puliszkáig, a húst azt egész évre rendezte, tehát előállította, feldolgozta, tárolta, egyetlen egy gram méreg vagy, ahogy modernium mondják, tartósítószer nélkül. A kapcsolataiban is elég volt a faluban egy bíró, egy pap, nem kellett pszichológus, jogász, törvényszékek, mindent ugye önmaguk eligazítottak, itt most gondolok a szomszéd falura, Zetelakár, ugye, melynek még palos joga is volt. Tehát saját lábán, saját éghajlatán át, lelkileg, szellemileg, gazdaságilag. Nagyobb közösség azért tudott így állni, mert tagjai és a családok azok mind érett emberek voltak. Menjünk tovább, azt mondtuk, hogy saját életteréből szervezkedik, és szervesen építkezik, hűséges az alapokhoz. Nem ötletekből táplálkozik, nem ilyen alkalmi, eléjedobott koncokat próbál összemészárolni, hanem ami szervesen illeszkedik, szervesen ráépül. Mind úgy, hogy egyik ágat a másik után hajtja a fenyőfa, és akkor látjuk, hogy 10 éves vagy 20 éves az a fenyőfa, a koronáját úgy tudjuk számolni, szervesen illeszkedik minden. És ezért nem izgága, nem nyugtalan, nem békétlen, nem agresszív, nem idegbeteg, nem depressziós. Megbékélt, összeszedett. Nem függ a külső dolgoktól, nem függ az idegen benyomásoktól. Önmagát meghatározza. Tudja, hogy mikor, hol a helye, mikor kell beszélje, mit kell mondjon, mi beavatkozzon bele, mit kerüljön el. Bölcső. A saját szellemi és gazdasági alapjait állandóan gyarapítja. Ma pontosan az ellenkezőit látjuk, hogy mindent adnak el. Nemrég itt a Nyárád mentén eladtak egy gyönyörű telk, egy gyümölcsössel házzal, a testvérek elosztották egymás között, csak zárójelben mondom, apró betűvel, az egyik ebből a régi örökségből egy plazma tévét vett. A másik pedig egy használt autót, még kölcsönnel kiegészítve. Most képzeljük el, ezt a telket 10 év múlva, még mit tudom, 20 gyümölcsfával rajta, amit most ütettek volna, és nézzük meg majd az autót és a plazma tévét. Az életember életének van egy egységes irányultsága. Nem kapkod, nem forgácsolódik szét sem a gondolata, sem az ideje, sem a kapcsolata. Az életszemélyiség legmagasabb tevékenységét így fogalmazhassuk meg, hogy helyesen dönt, helyesen ítél, vagy helyesen értékel, vagy helyesen különböztet. Az apostol állandóan ezt a szót használja, hogy a helyes megkülönböztetés az a Szentlélek vezetése alatt történik. Az értékelés olyan, mint a kutyának a szaglás. Azzal levegőbe beleszippant, és már tudja, hogy hol az őz, hol mi van. Tovább folytatta ezt a hasonlatot, bemegyek egy udvarra, már rögtön nézem, itt az udvaron egy dög van valahol, vagy pedig friss kenyeret süptek. Tehát az érett személy életének minden megnyilvánulását, múltját, jelenét, jövőjét képes önmagába egyesíteni, egységbe fogja. Tehát ez az egység jellemzi megjelenésében, szavában, döntéseiben, cselekedeteiben, nem szétszórt. Tehát ez a legszínvonalosabb képessége, hogy helyesen ítél, és ebből kifülök mindent, ami van, egységbe foglal az ő személyes életét, a családját, és a több családban pedig ugye az egész közösséget. Dönt, elutasít vagy elfogad, de nem a reklám színei vagy a hangereje szerint választ, hanem mindig azt, ami szervesen beilleszkedik szívébe, beleilleszkedik kapcsolatába, beleilleszkedik az ő eddigi életébe. Így foglalhatjuk össze szellemi lelki táplálékát, a gazdasági ereit mindig illeszti a meglevőhöz. És újra mondom, mindig gyarapítja, mindig az alapra épít, amivel találkozik, amit kínálnak neki, megnézi, hogy beleillik-e. Talán itt van az a pont, ahol le tudjuk mérni magunkat. Tehát nem utasítok el valamit azért, mert nem tudom, idegen vagy külföldi, hanem azt nézem, hogy illik-e. Viszont nem ragaszkodik valami olyasmihez, ami már életet nem hordoz, azért, mert csak, nem tudom, így örököltem. Eljutottunk oda, hogy teljesen szabad. nem kapkod, nem nyugtalankodik, és ezért nem is támad senkit. Mindig vonz. Ezt a vonzalmat, ezt a szerves építkezést kiterjeszthetjük mindenre, a barátságokba, a szellemértéknek a gyarapításába, vagy pedig egyenesen a gazdasági fejlődésére. Mindig hosszú távon gondolkodik. Saját éghajlaton él, saját forrásokból, és itt megismételjük, hogy hosszú távon gondolkodik, egységbe látja az életet. Mindig látja, hogy minek mi a következménye. Mindig a folyamatot biztosítja. Ezért tudtak a régiek, nem tudom, egy nagy árvíz után, vagy egy tűzvész után, vagy egy háború után talpra állni. Mert látták ezt a folyamatosságot, és ezt a folyamatosságot biztosítani akarták. Ma, ha egy kicsit megakad a szekértengely, akkor állunk meg, és borítunk mindenfélét felé, és szaladunk, hagyunk mindent ott. Testi, lelki, örökölt, szerzett, tanult tulajdonságait képes összefogni, képes távlatba állítani és egy irányba tartani. Nem úgy, hogy ma hónap, ma jobbra, hónap után pedig balra. Az érett személyiség képes közösséget építeni. Azért, mert nem akar senkit kihasználni és nem akar senkit uralni. Így mondjuk, hogy kölcsönös. Sőt, annyira erős, hogy legtöbbször ugye segít, támogat, innen lehetne értelmezni a régi embereknek azt a kaláka szellemét, vendégszeretetét. A következő tulajdonsága, hogy mindig meg tudja nevezni, hogy velem mi történt. Ilyen formában elég mindent helyre tesz, és most leszűkítve a társas kapcsolatra, ezért tud mély családi kapcsolatot építeni, mert nem indulatokba fejezi ki magát, nem csak dühös, vagy nem pedig másik percben kúrgyongott, hanem mindig meg tudja fogalmazni, mi zajlik le benne. Erről tanúskodnak ugye a népdalaink, annyi van belülük, hogy egész Európa népeit összegyűjtik, nincsen annyi. Tehát nagyon érzékeny volt. A belső dolgok gyönyörűen megfogalmazta. A kölcsönösség után az érett személyiséget a rendszer érzéke, a szabályképzés jellemzi. Most ezzel szemben ott van ugye a liberalizmus, a parttalanság, a melértelenség. Egy érett ember a tapasztalatokat összegyűjt, azt mondja, eddig így volt, bevált, akkor nem pusztítok rá a többi energiát, ezután is így cselekszem. Ilyen formán alakul ki a ritus, ilyen formán alakul ki a kultúra. Összefüggések, főgerincek, súlypontok érzékelése mentén. Ebből lesz a közösségnek jövője, ez menti meg sok feszültségtől a közösségnek a tagjait. Az érett személyiségnek az utolsó fontos tulajdonság az, hogy hivatásra talál. Mindaz, amit a másikért szeretetből teszünk, azt hivatásnak mondhatjuk. Nem csupán szakmának vagy jövedelemnek. És itt kell keresni az érett személyiségnek az egyensúlyát, boldogságát, hogy nem a pillanatnak él. Nem mindent a pénz vagy a haszon szempontjából él, hanem a súlypont sokkal mélyebben van. Egy érett édesanyja nem azt mondja, hogy mi lesz a gyermekemből, hanem ki lesz. Ki lesz. Jellemes, hívő, tisztességes, hűséges feleség, férj. Talán az már mellékes, hogy mérnök, vagy orvos, vagy utcaseprő. Ezek mind mellékesek. Az érett személyiség végül ugye elégedett, megbékért.
Köszönöm szépen, és most pedig egy újabb részlet következik a Magnifikát című rokkoratóriumból. Énekel László Lehel.
E világűr s a száguldó csillagok ösvényei, hegygerincek hófehérlő bércei, fisforrások és hűvös patakok, halmok között kanyargó folyamok, sűrű erdők népes vadja, tavak s nagy vizek, minden hala, színes rét, virágillat, madárnak. Képmása az emberi lény párjával.
Oly gyönyörű, szép és jó. Oly gyönyörű, szép és jó. Oly gyönyörű, szép és jó. Oly gyönyörű, szép és jó.
Tavaks nagy vizek, minden halap, színes rét, virágillat, madárdal, képmása az emberi lény párjával.
Látom, hogy mindaz, amit alkottam, szép és jó.
Még mindig az Evezza Mélyre című műsor első adását hallgatják. Szó volt már az adás gazdájáról, a Mustármag megújulás szolgálatról, valamint az adás témájáról, az érett szeméről. Így visszagondolva az elhangzottakra, azt hiszem, hogy kezdem megérteni azt, hogy mit éreztem gyerekként, amikor édesapám szülőfalujában az ott élő gyerekekkel találkoztam, vagy amikor nemrég meglátogattam egy falun élő unokatestvéremet. Szóval mindig az volt bennem, hogy talpra esettebbek, hogy nem komplikálják túl a dolgokat, hogy nem ijednek meg a saját árnyékoktól. Emlékszem, hogy amikor hosszabb időt töltöttem a Mustármag közösség által fenntartott remeteségben, ahol villany, csapból folyó víz és központi fűtés nélkül a természet ritmusába és légzésébe találtam magam, akkor felszínre jöttek a lényeges dolgok, az alapigazságok, a saját lényemről, az Istenről, a világról. Egyértelművé vált teremtettségem, életemnek törékenysége, az Istentől való függésem, és itt költözött az a meggyőződés a szívembe, hogy kicsinségem ellenére nem egy ember vagyok a világot benépesítő tömegben, hanem olyas valaki vagyok, akit az Isten név szerint ismer, a nevén szólít. És nem csak, hogy ismer, de határozottan akarta, hogy éljek, hogy elárasszon szeretetével, és meghívjon, és megtanítson szeretni. Amikor a város zaj ezt a meggyőződést próbálja elfödni, mert kiradírozni nem tudja, akkor megállok, és emlékezem erre. Ezt bármikor megtehetem. Újból megvallom magamnak, az Istennek és bárkinek és bárki előtt, hogy honnan jöttem, hogy miért vagyok ezen a világon, és hogy hová megyek, merre tartok. Tanulok szeretni és szolgálni, mert a szerető Istentől vagyok. Minden, ami ennél több, erre kell, hogy ráépüljön. Az Istennel való kapcsolatom tehát a fundamentum az életemnek, személyiségemnek, és azt hiszem, hogy ez akkor is igaz, amikor én erről elfeledkezem, vagy elhanyagolom. Az eddigiek során tehát azt láthattuk, hogy igencsak összetett ez a téma. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy több műsorponton keresztül többféle szemszögből is igyekszünk megvilágítani a szóban forgó érett személyiség kérdését. Így módon fontosnak találtuk, hogy beszéljünk a személyiség fejlődésének folyamatáról, és most az első adásban hamarosan sor kerül erre. Kicsi Eszterrel, jövendő szociálpedagógussal beszélgetünk a serdülőkor sajátosságáról. Majd pedig a Szent Imre kollégiumban zajlott lelki gyakorlat nyomán megszületett gondolatait osztja meg néhány diák velünk. József személye köré épült a lelki gyakorlat, és központi téma volt az önazonosság. Ennek a műsorpontnak a Személy, mint a megújuló nép alapköve címet adtuk. Ebben a műsorpontban mindig élő beszámolókat, tanúságtételeket hallhatnak majd. További műsorpont az érett személy, melynek felvezetését ebben az adásban már hallhattuk, de amelyet a következő adások folyamán szeretnénk részletesebben kibontani. Önismeret, önnevelés címet kapta az a műsorpont, amelyet Ki vagyok önmagam, a közösség és Isten számára kérdések köré építettünk fel. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy az elkövetkezendőkben a műsor szerkezetében még lesznek változások, de egyelőre úgy látom, hogy elindulhatunk ezen. A személyiség fejlődésének folyamata. A személyiség fejlődésének folyamatát a tinikornál, a serdülőkornál ragadjuk meg, mert a csoportok legtöbbször ebből a korosztályból indulnak ki. Vendégünk Kicsi Eszter, jövendő szociálpedagógus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves Eszter, azt hiszem a személyiség fejlődés legviharosabb korszakával állunk szemben, ha jól tudom, és ugye, ha jól emlékszem vissza a saját kamaszkoromra. Ez volt az a korszak, amikor a nagy miérteket megfogalmaztam. És arra is emlékszem, hogy általános iskolában egyszer kihallgatást akartam kérni az igazgatónőtől, hogy megkérdezzem tőle a legfontosabbat. Miért? Úgy éreztem, hogy ebben a kérdésben benne van minden, és ha én egyszer erre választ kapok, akkor minden megoldódik. Amit addig ugye kérdések nélkül fogadtunk, azt mind-mind kérdőjel alá helyeztük. Te erről mit gondolsz, kedves Eszter?
A kamasz eddigi világképét, önmagáról alkotott képzetét, az őt körülvevő felnőttek alakítják, a tinikor beköszöntével mindezeket logikailag körbejárja, felülvizsgálja. Egyeseket elfogad, másokat elutasít vagy átértelmezve próbálja beépíteni a személyiségébe. Ez az időszak a keresés időszaka. Elsősorban keresi önmagát, identitását, másodszorban keresi a helyét, szerepét a világban. Hivatását akarja megtudni, Isten szándékát keresi. Az ezek körüli kétely, bizonytalanság sok esetben feszültséget okoz, de mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy egyediségét, élete értelmét, a világban betörtendő helyét megtalálja. A szakasz fő ellentmondásossága abban nyilvánul meg, hogy már nem akarja gyermekként meghatározni magát, de mégis vannak gyerekre érvényes vonások a magatartásában. És mindezt tetőzi még az is, hogy környezete hol azt várja tőle, hogy gyerekként, hol pedig azt, hogy felnőttként viselkedjen.
Milyen más kihívásokkal kell még szembenéznie?
Másik nagy problémája társas kapcsolatok alakításában rejlik, hiszen ebben a korszakban nagyon fontos szerepet kapnak a barátok. A valahová tartozás élménye segít őket az önmeghatározás formálásában, és mindenképpen hozzájárul énképének kialakulásához. A másik nem felfedezése is egy sor megválaszolásra váró kérdést vett föl. Főként a lányoknál érvényes, hogy önértékelésük többnyire külső megjelenésre korlátozódik.
És mi jellemző a gondolkodására?
A kamasz gondolkodására jellemző, hogy a világot elemeire bontja, összerakja. Jelentkezik a filozófálási hajlom, lenyűgözi a rendszerek varázsa, valahová rendszerhez akar tartozni. Az ismeretlenhez vonzódik, szereti a kalandos olvasmányokat. A belső bizonytalansága kifelé tiltakozásban, a tekintély elutasításában, elvetésében csapódik le. A tinikor első felében ideges, magányos, viselkedése kiszámíthatatlan. A második felében elkezd tervezni. A szabadság érzésére vágyakozik, és megjelenik a felelősség igénye is. Nagynak és mindenre képesnek érzi magát. Nem ismeri fel a határait, korlátait, így gyakran túlzásokba esik.
Mi lehet a serdülőkor feladata tehát, ha egyáltalán fogalmazhatok így?
Először is a gyermeki én elhagyása, szabadulás a gyermekségtől. Ez három vonalon bontakozik ki. Testi síkon, lelki síkon és a szülőktől való fokozatos elszakadásban nyilvánul meg. Majd az egyensúly keresés és identitás kialakulása. Ennek a folyamatnak a jellegzetességei, a befele fordulás, a felnőttek utánzása, itt különböző szerepeket próbál ki, eszménykeresés, rajongás, barátság keresése és kialakítása. Ebben a szakaszban lényeges a serdülő fejlődése szempontjából a hit, a vallásosság kérdése. A kamasz tele van bizonytalansággal, a vallás biztos támaszt, érzelmi nyugvópontot ad számára. Ugyanakkor egy hittanos vagy ifjúsági közösségben kérdéseire választ kap, és a hovatartozás élményem pozitívan befolyásolja személyisége fejlődését.
Kedves Eszter, azt hiszem, hogy lényegre törően beszéltél nekünk a serdülő korról, és én külön köszönöm, hogy így a vége felé említést tettél a vallásos közösség szerepéről egy serdülőnek az életében, hiszen pontosan ez az a korosztály, aki igencsak próbára tehet egy hitoktatót, vagy papot, vagy nevelőt, de ezek szerint megéri bármilyen fáradtság. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, és várunk vissza a következő adásba.
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra!
A személy, mint a megújuló nép alapköve. Említettem, hogy a Szent Imre kollégiumban ebben a hónapban zajlott lelki gyakorlat a bibliai József személyére épült. József, akit eladnak rabszolgának a testvérei, de idegen földön is hű marad a gyökereihez és Istenéhez, és így nyeri el majd végül a fáraó bizalmát is. József személye került tehát a középpontba, a következő percekben pedig róla és a személye kapcsán megfogalmazódott gondolatokról beszélgetek néhány egyetemistával. Tóth Basa Boglárka orvostan hallgatóval beszélgetek. Szia Bogi, téged mi fogott meg József személyében?
József személyében először is a ragaszkodása. Ragaszkodása az Istenhez, népéhez, a múltjához és a gyökereihez, és bármilyen élethelyzetbe is került, nem felejtette el, hogy honnan jött, és hogy milyen értéket képvisel.
József kapcsán ugye központi téma volt az önazonosság. És számomra nyilvánvaló az, hogy József a saját életének a súlypontját az Istenbe helyezte. A te életedben mi az, vagy ki az, aki ugyanilyen meghatározó?
Tudom azt, hogy Isten a világom közepe. Tudom azt, hogy szeretem őt, és ő az, akire támaszkodhatom, aki megvigasztal, hogyha szomorú vagyok, akire számíthatok bármikor. Nem feltétlenül kell legyek tökéletes, nem kell legyek a világ legszebb vagy legokosabb embere, mert ő úgy szeret engem, amilyen vagyok, mert én az ő gyermeke vagyok. És ezt tudva boldogság és nyugalom áraszt el. Lehet, hogy elbukom, lehet, hogy eltévejedem, de mikor visszatérek hozzá, akkor úgy érzem, hogy teljes a világ. Megtaláltam önmagamat, megtaláltam a helyemet, és megtaláltam az életem értelmét. Nincs szükségem semmi másra, csak az ő szeretetére ekkor.
Köszönöm szépen! Balázsi Arnold egyetemista hallgatóval beszélgetek. Téged mi fogott meg József személyében? Hogyan látod József személyét?
A József személyisége egy érett személyiség. Ez abban nyilvánult meg, ahogyan hozta döntéseit. Mire alapozott? Mindig Istenre alapozott, Istenből indult ki. Számára ez az alap, ez nagyon szilárd alap volt, neveltetéséből kiindulva egy nagyon vallásos neveltetést kapott a családjától. Ez majd későbbi életére is kihatott, rabszolga sorsból került fel vezetői életre. Minden egyes élethelyzetben mindig Istenre alapozott. Minden döntése Istenre volt alapozva.
Előző beszélgetésünkből tudom, hogy József életének egy nagyon fontos oldalára világítottál rá, amely tulajdonképpen a későbbi éveiben, az egyiptomi éveiben lesz nyilvánvalóvá.
Tehát későbbi életében látszott Józsefnek, hogy a saját maga kultúráját nem hagyta el, héber eredetű neveket adott gyerekeinek. Tehát József is a gyökereiből indult ki, és abból tudott táplálkozni, így fejlődött ki az érett személyisége. Ebből kiindulva rájöttem én is arra, hogy fel kell térképezzem a saját gyökereimet ahhoz, hogy én is érett személyiség lehessek.
És ezt konkrétan hogyan képzelted el, vagy hogyan valósítható ez meg?
Ebben segítségemre lehet az, hogy visszavezetem a családomat, családfámat, megnézem, hogy honnan jöttem, mi a származásom. Ez mellett lehetőséget kaptunk a lelkivezetőnktől, Pap Lászlótól, ahhoz, hogy jobban megismerjük az örökségünket, kultúránkat, ehhez elmegyünk a szórványmagyarságba, megismerjük szokásaikat, elbeszélgetünk velük a régmúlt időkről, így megismerjük ezeket, és ez mellett lehetőségünkhöz mérten biztatjuk az embereket, hogy tartsák meg ezeket a hagyományaikat.
És mit gondolsz, hogy milyen esetben vagy mikor tud az örökség fontos lenni egy fiatal számára? Egyáltalán mihez kell kezdeni ezzel az örökséggel?
Mikor mi is idővel rájövünk ezeknek a hagyományoknak az értékére, akkor majd fogunk tudni építeni ezekre.
Köszönöm szépen! Faila Ágnes, orvostan hallgatóval beszélgetek. Szia Ágnes! Mi ragadott meg téged József személyében?
Nagyon tetszett József személyiségében az a szilárdság, az a tartás, az a határozottság, amiről ő tanúskodott életének különböző szakaszaiban. Helytállt emberként életének minden szakaszában, és mindig Istenre hagyatkozott, mindig Istenhez ragaszkodott, és döntéseit is ezek alapján hozta meg. Hű maradt Istenhez, hű maradt családjához, hű maradt személyiségéhez, hitéhez.
József kapcsán ugye az önazonosság központi téma volt ezen a lelki gyakorlaton. Az önazonosság mit jelent a te életedben?
Próbálok mindig határozott lenni, hitemet, életemet, hivatásomot tekintve, mert úgy érzem, hogy ha Istenhez közel vagyok, akkor kiegyensúlyozott minden, és hogyha netán eltévejedek, vagy hibákat ejtek, akkor már nincs meg az a lelki békesség, ami nélkül én úgy érzem, hogy elvesznék a mai világban. József személy azért is példaértékű számomra, mert egy olyan ember, aki megbízható, aki megingathatatlan, aki képes helytállni mindenféle helyzetben, és én is erre törekszek, hogy a döntéseimet hitemnek megfelelően tudjam meghozni, és hely tudjak állni ebben a világban.
Miért fontos számodra az Isten?
Úgy érzem, hogy Isten az, aki egyedül teljessé tudja tenni az én személyiségemet, az én életemet. Ha Istenhez közel maradok, ha Istennel a kapcsolatom jó, akkor minden könnyebbnek tűnik, akkor kiegyensúlyozott vagyok, béke van a szívemben, ha nem, akkor mindenféle pótlékokat keres az ember.
Milyen pótlékokra gondolsz?
Ilyenkor tényleg az ember mindenféle lehetőséget megragad azért, hogy valamiféle békességre leálljen, hogy örömekre leálljen, alkoholtól elkezdve, cigaretta, a tévék illúzió világába élnek az emberek. Nem gondoskodnak a belső lelki állapotukról.
Milyen az, amikor te magad eltávolodsz az Istentől?
Amikor eltávolodok Istentől, olyankor érzem már, hogy mintha nem is önmagam lennék, nyűgös vagyok, görcsös vagyok, mindenféle érzelmek uralmukba kerítenek engem, és mintha nem is tudom uralni magamat, nem tudom uralni már az életemet, mert mindenféle külső tényező képes átvenni a hatalmat az életem felett, a lelki állapotom felett, és ez nem jó.
És akkor szerinted mi a megoldás?
Próbálok én is mindig Istenhez ragaszkodni, hogy ne más határozza meg az életemet, vagy ne a különböző külső tényezők befolyásolják az én életemnek alakulását, hanem tudjam, hogy megvan egy egységes vonal, ami felé én közeledek, és úgy alakítom, próbálom alakítani életemet, és olyan döntéseket hozok, hogy ahhoz a célhoz el tudjak jutni.
Köszönöm szépen! Nem véletlen tehát, hogy József személyét vizsgáltuk, hiszen azt is mondhatnánk, hogy ő az érett személyi megtestesítője, aki minden helyzetben önmaga marad Istenben. Azt hiszem, hogy ma nekünk, nekem pont erre van szükségem. Hiszen nem tudom nem észrevenni, hogy a mai világban azt hangsúlyozzák, hogy nincs biztos igazság, biztos mérce, minden relatív. És így könnyen kikapják az ember lába alól a talajt, és szó szerint oda juthat, hogy már azt sem tudja, hogy fiú vagy lány. Úgy látom, hogy Hitem, jellemem és embervoltom forog kockán, ha nem lelem meg a gyökeremet, Istenben és saját örökségemben. József életét követve azt láthatjuk, hogy rá is érvényes az, amit a zsidókhoz írt levélben olvasunk Mózesről, hogy a bűn múló előnyeit nem élvezte, nem használta ki az ő ura feleségének felkínálkozását, inkább vállalta a rabszolgasorsot. Testvérei eladták, de látjuk megvalósulni az életében, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. A Teremtés könyvének 50. fejezetében olvassuk: ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította. József érett hite tehát Istenbe vetett bizalmában nyilvánul meg. Szilárd magatartásának háttere tehát nem egyéb, mint erős hite. Nem hangulati vallásosság, nem is felületes érzelmi viszonyulás jellemzi, hanem szilárd valóságokhoz ragaszkodik. Szívét, lelkét táplálja. Ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, a jó és a rossz megkülönböztetésére szilárd eledel való. Számomra teljesen lenyűgöző önállósága, Istenhez való ragaszkodása, hogy egyedül az egyiptomi birodalomban megáll, nem asszimilálódik. Gyerekeinek is héber nevet ad. Ez a kitartása teszi egyébként megbízhatóvá az egyiptomiak, de még a fáraó szemében is. Úgy látom, hogy helyes viszonyokat épít, nem az érzelgősség vezeti, nem részesíti például előnyben Benjamint a bátyaival szemben, pedig sok keserűséget okoztak neki. Inkább választja az igazságosság felső fokát, az irgalmat. Tiszteletet ébresztett bennem, hogy rabszolgaként virágoztatja fel urának háztartását. Rabszolgaként nem azt lesi, hogy hol spórolhat ki a munka végéből, hanem lelkiismeretesen dolgozik. Azt hiszem, hogy ebben is önmagához és Istenéhez való hűsége nyilvánul meg. Szíve minősége mindig többet jelentett, mint a karrierje vagy a vagyona. Talán ezért nem is szédül bele abba, amikor kincstárnokká lesz. Róla valóban elmondhatjuk, hogy megújuló közösségének alapköve, hiszen családjának teret és megélhetést biztosít, de ezen felül elvezeti őket az érett személyiségre. Hiszen bátyjainak, akik őt annak idején eladták, az apa fájdalma kezd számítani, majd bűnbánatra jutnak. Összefoglalva tehát úgy látom, hogy József önmaga marad Istenben, minden helyzetben.
Mi lesz velünk, hogyha becsapsz? De hát, ha megcsapsz, mi lesz velünk, hogyha becsapsz? Ez új inger kár elhagyni, csak meg kell kicsit ízlelni. Csak meg kell kicsit ízlelni, ízlelni. De hát, ha megcsalsz, mi lesz belünk, hogyha becsalsz? Hát, ha megcsalsz, mi lesz belünk, hogyha becsalsz?
Egy újabb részletet hallhattak a Magnifikát című rokoratóriumból. Énekelt Jan Zakata, Rezsnyák Róbert és Gáspár Zsolt. Az első adás végén köszönöm figyelmüket, és ha szeretnék megírni a véleményüket, kérdéseiket, észrevételeiket, akkor ezt megtehetik. E-mail címünk mustarmag@mariaradio.ro. Még egyszer mondom, mustarmag@mariaradio.ro. Holnap este 9 órától a Mustármag Megújulás Szolgálat újabb adással jelentkezik, melynek címe Én népem öltöz erőbe, mely a magyarság helyzetét vizsgálja az ige fényében. Két új adás tehát a Mária Rádió hullámhosszán. Tartsanak velünk pénteken 4 órától, szombaton pedig 9 órától. Friss műsorral pedig február 19-én jelentkezünk. Legyenek áldottak!